Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozimagazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész táblók hangban.
Igen, úgy is lehet. Tessék!
Hangos film, széles vásznú verzió.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A liberalizmus kialakulását és az évszázadok folyamán történt változásait bemutató sorozatunkban már a 20. század közepén járunk, és ma, folytatva az előző néhány epizód témáját, az eszme magyarországi változatára világítunk rá. Hajrá! Ahhoz, hogy a 60-as évek viszonylagosan engedékenyebb korszakát és a liberalizmus akkori állapotát pontosabban megértsük, Pár Ádám történész politológus az előző héten címszavakban a rendszerváltásig vezette a hallgatókat. Most viszont a vizsgálni kívánt korszak előtti évekre ugrunk, közvetlenül a II. Világháború utáni átmeneti időszakra, amikor a hazai liberalizmus kezdett volna körvonalazódni, de végül a kialakult rendszer finoman szólva nem hagyta kibontakozni azt. Pár Ádám a Méltányosságpolitika Elemző Központ munkatársa ma, vagyis az 52. részben többek között azokról a politikusokról és aktivistákról is beszél, akik az eszme politikai kultúrában való jelenlétért küzdöttek már a két világháború között is.
Móricz Zsigmond is a Ne politizálj, építkedj című cikkében megint csak Dániára hivatkozik egy pozitív példaként. Tehát, hogy ők érzékeltek egy mozgást.
De pontosan azt is tudták, hogy direktbe nem lehet senkinek a képébe nyomni. Tehát az, hogyha valakit kiemelünk, hogy gyere most aztán megtanulod, mi az polgárnak lenni, az nem.
Nem, azért ezt nem így gondolták.
Ezért mondom, hogy persze a mozi, vagy mondhat az operett, egy gagyi film is, ahogy te fogalmaztál, teljes joggal. Tehát, hogy valójában ez a egy kanál cukorral bevett orvosság, tehát, hogy ha ezt a könnyed részét már vonzóvá teszi, akár nem csak a fiatalabb réteg számára, akkor észre se fogja venni, de az az operett az egyszer csak olyan dolgokról fog szólni, amit át akarnak adni.
Sőt, lehet, hogy az operett sláger az majd szépen annyira elterjed, hogy például, mikor elment Bartók egyszer népdal gyűjteni, akkor alig tudta rávenni a parasztasszonyt, hogy ne a városból leszivárgott slágert énekelje, hanem igazi népdalt, igazi népballadát, és ugye nem értették nagyon sokszor ezek a parasztasszonyok, hogy miért annyira érdekes most az ő nagymamájuk, dédmamájuk által fejük felett dúdolt népdal.
Hiszen ők azt azért dúdolták, mert nem volt más. Tehát, hogy miközben most meg már mindenféle dolgok vannak a színpadon.
Igen, szóval ez egy messze vezető dolog, de a lényeg az, hogy tehát Skandináviában például ezt szerették, hogy ők ott úgy látták, hogy van egy újságolvasó, könyvtárba járó parasztság, amelynek vannak erős szervezetei, van egy erős lobby ereje, van parasztpárt a parlamentben. Ez ugye feltételezi azt is, hogy van olyan, hogy általános választójog, és azzal sem volt bajuk, hogyha a parasztság már városi ruhát vesz fel, és így tovább. Tehát általában a népi írókra, vagy egy Móricz Zsigmondra nem úgy szoktunk gondolni Magyarországon, mint a jóléti államnak a propagálóira, pedig akár gondolhatnánk is. A filozófusok meg pszichológusok szerint, amikor egyszerűen a társadalom süket és vak, erősen kell mondani a dolgokat ahhoz,
hát,
hogy
igen,
fölébredjen.
Vagy tényleg ilyen nagyon ehető módon.
Természetesen van egy életmód váltás, meg kultúra váltás, és ez is egy nagy vita volt, hogy nyilván a néprajzkutató számára ez a fajta életmód váltás, a modernizáció, a polgárosodás velejárója az értékvesztéssel jár. Viszont ugye például a mi íróink, vagy, hogy mondjak egy liberálist is, Ignótus Pál, aki egyébként borzasztóan utálta a népieket, de lényegében ugyanazt mondta, mint ők, csak kicsit más szavakkal, ugye ez is egy szép magyar hagyomány azóta is, hogy elbeszélnek az emberek egymás mellett, tehát, hogy ő is azt mondta, hogy, hogy még mindig jobb, hogyha a falusi lakosság félművelt polgár lesz, mint hogyha egyáltalán nem lenne műveltsége, tehát egyáltalán nem venné át a városi polgárságnak a műveltségét, és most hát lehet erre azt mondani, hogy ez egy kicsit sznob hozzáállás. Tehát ő nagyon erőteljesen letette a garast amellett, hogy semmifajta parasztkultuszra nincsen szükség. Tehát ő is erősen mondta, amit szeretett volna mondani, hogy mindenkinek a nagyvárosi, budapesti, liberális, humanista kultúrához kell asszimilálódnia. Ugye, tehát Ignótus Pál nagyon liberális volt, tehát ő már kicsit túl is tolta ezt a fajta liberalizmust. Viszont ugyanazt mondta, amit már 1904-ben is Gratz Gusztáv, hogy a liberalizmusnak szociálisnak kell lennie, mert ha nem lesz az, akkor nem lesz. Tehát, hogy a jogegyenlőség meg a jogokra hivatkozás az nem elegendő, hanem adni kell egy társadalmi programot. Sőt, a Ignótus Pál mondta azt is, és ugye ez megint egy olyan téma, ami mai napig nagy vitákat vált ki, hogy a liberalizmusnak tudnia kell megvédenie önmagát, és ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy a humanista értékeket meg kell tudnia védeni a liberalizmusnak, ezt nevezte bicskás humanizmusnak. Tehát, hogy a liberalizmus az nem lehet egy ilyen idióta, aki hagyja, hogy ezek az új modern diktatúrák, a fasizmus, a nemzeti szocializmus, akár ugye a bolsevizmus, kigúnyolja, sárbarántja az értékeit, szidalmazza, miközben egyébként ezek az eszmeáronatok élnek a liberalizmus által, évszázados harcok által kiharcolt vívmányokkal, mint a szabad sajtóval. Tehát ő azt mondta, hogy meg kell tudnia védenie magát a liberalizmusnak, akár ugye fizikai erővel is. Úgyhogy kicsit Ignótus Pál, már bocsánat a hasonlatért, de ilyen spirituális értelemben ilyen becstelen briganti volt. Igen, és ugye láttunk erre példát, hogy Londonban, amikor Mosley, a brit fasiszta unió vezér az East End-en parádézott, akkor ott bizony hát husángokkal fogadták a helyiek részben, hát nyilván főleg azok, akiket az ő antiszemita propagandája erősen érintett. Aztán jöttek a rendőrök, és persze szétvertek mindenkit válogatás nélkül. De csak azért mondom, mert ugye ez egy visszatérő és soha meg nem oldott vita, hogy ugye hogyan kell bánnia a liberális demokráciának azokkal, akik egyébként a liberális demokráciát nap mint nap gúnyolják, szidalmazzák, uram, bocsánat, meg akarják semmisíteni, és közben a liberális demokrácia összes technikai vívmányát élvezik, és ugye most akkor nézhetnénk nyugati nagyvárosokra, és ez már nagyon messzire vezetne.
Azt mondtad, hogy a két világháború között nem igazán volt kedvelt. Ez ugye a kormány elit körében a liberális jelző. Szerintem, aki eddig hallgatta a műsort, azt tudja most már, hogy miért, hogyha esetleg kétségei voltak, mert hogy ahogy te is mondtad, hogy a liberalizmusnak meg kell védenie magát, és gondolom, hogy benne van egy kicsit az is, hogy mindenki, aki odatartozónak vallja magát, annak is nyújtani valamiféle segítséget. Tehát mondtad, hogy nem elég az eszme, hogy egyfajta szociális segítség is kell, hogy egy ilyen jobban, nem tudom, sűrűbbre szőtt szociális háló. Na,
az
és
egy
a többi.
Jó, igen, az egy jó metafora, így van.
Mert hogy a két világháború közötti időszakra mondják azt, hogy a 3 millió koldus országa.
Ami egyébként egy publicisztikai túl.
Erre akarok rákérdezni. Tehát nyilvánvalóan ők nem akartak szövegetni semmilyen szociális hálót, vagy legalábbis nagyon mutatóba, ha ezt így jól látom. És feltehetően itt két réteg volt, ami között egy óriás szakadék, de valóban ez a 3 millió koldus országa volt-e?
Hát nem, egyébként ez egy Oláh György nevű szélsőjobboldali publicistától származik, tehát ezt már azóta megcáfolták erőteljesen. Minden esetre fogalmazzunk úgy, hogy a társadalom politikában hát igen nagy lyukak tátongtak. Itt főleg ugye a szegény parasztság, meg a munkásságnak a legalsó rétege volt az, amelyik leginkább ki volt szorulva az állami szociális segélyből. Hát ugye egyházak, meg alapítványok, azok azért működtek, csak ugye itt az van, amit nagyon sokszor félreértenek, hogy természetesen ugye a Horthy korszak végén ott már látjuk azt, hogy elindul a szociálpolitikának egy komolyan vétele már a kormánypárt részéről is. De ugye a szociáldemokraták, a népírók, a liberálisok nyilvánvalóan nem érték be ezzel, tehát ők nem azt akarták, hogy a rendszeren belül legyen egy működő szociálpolitika. Zárójelben, hogyha ez kialakult volna, akkor a rendszer meg is erősödött volna idővel, és konszolidálódhatott volna, hanem mindannyian le akarták váltani a rendszert, sőt, nem csak, hogy egy közjogi rendszer és vele együtt egy elitváltást vártak ezek az erők, hanem mindegyik egy kultúraváltást is, amiről már ugye korábban volt szó. Tehát nyilván a szociáldemokrata párt ma a demokráciát, holnap a szocializmust, ahogyan a párt megfogalmazta egyik kampányszlogenében. Nyilván a liberális pártok, tehát a Vázsonyi, Rassai, Rupert Rezső és társai nyilvánvalóan hosszú távon egy nyugat-európai demokráciát, hozzájuk fölzárkózott aztán később 45 után a kisgazdapárt is, és ugye nyilván a népi íróknál meg ugye ott ezt a harmadik utat szokták kiemelni, ami tulajdonképpen jelenthetett egy ilyen paraszti szövetkezetekre épülő kis tulajdonosi Magyarországot. De hát ugye ezek egyike sem valósult meg ugye a közeljövőben, mert a közeljövő nem ezeknek az ideáknak kedvezett.
A közeljövő inkább a második világháború.
Így van, a második világháború, és nyilván a második világháború után meg, hát most nem megyek bele abba, hogy sokkal rosszabbak voltak a körülmények sok tekintetben, mint a első világháború után, mert nem csak annyi történt, hogy azok a 38 és 41 közötti revíziós eredmények, amelyek kérdés, hogy ugye hát mennyiben is voltak eredmények, nem csak azok kerültek megsemmisülésre, nem csak az, hogy elpusztult a lakosságnak egy jelentős része, hogy Magyarország hadszíntér lett, hanem betetőzve még ezt az egészet, ugye Magyarország elveszítette a szuverenitását, tehát egyértelmű volt, hogy a Szovjetuniónak az érdekszférájába került, nagyon sokan reménykedtek abban, hogy ez átmeneti állapot, tehát hogy a Szovjetunió majd enged Magyarországnak egy ilyen finn utat.
Megmondták, hogy ideiglenesen Magyarországon állomásozó, 40 évig.
Hát Szegfű Gyula például szűk körben, mikor éppen nem moszkvai követ volt, akkor 150 éves szovjet hódoltságról beszélt. Igen, de nagyon sokan reménykedtek, mint Barankovics István, vagy Sulyog Dezső, hogy lehetséges ez az evangéliumi szocializmus, tehát egy ilyen skandináv, északi modell, szociáldemokrata Bőn Vilmos szintén, a kisgazdapárt inkább egy ilyen angol utat akart követni.
47-ben, mert akkor még nem dőlt el, hogy tulajdonképpen hogyan lesz ez.
Hát nem dőlt el, és az átlag emberek körében meg végképp nem dőlt el. Ugye, ha már filmek, akkor csak hivatkoznék egy filmre, amiről ugye nem beszélünk, de most az nagyon, nagyon idevág. Ez az Apám néhány boldog éve. Simó Sándor rendezőnek a filmje,
amelyben
van egy jelenet, hogy a szovjet katona lemegy a pincébe, tudják, hogy fölszabadulást jelent, és akkor ugye nagyon örvendeznek, és mindenki elmondja a kamerába, ott a pincében bújt emberek közül, hogy ki mivel szeretne foglalkozni, és akkor ugye mondja valaki, hogy én lovász akarok lenni, mert ha tegyük fel, itt demokrácia lesz, akkor mi lesz a különbség a között, aki a lovakat hajtja, meg tartja, akkor ugye a későbbi gyáros karaktere mondja azt, hogy egy új gyógyszert akar előállítani, és hogyha Isten megsegít, akkor mostantól kezdve kevesebb hülye előzi meg az embert, mint korábban. Ugye másik meg azt mondja, hogy hát én ismerem az orosz irodalmat, egy olyan nép, amelynek ilyen irodalma van, az nem lehet értelmiség ellenes. Na most ugye mind a hárman nyilván csalódnak a későbbiek során. Mert ugye igaz, hogy a társadalmi hierarchia megszűnik, de azért teremt maga a pártállam egy új hierarchiát, ahol a pártelit lesz az új elit, és jobban szétterpeszkedik, mint régen a grófok. ugye az a kis tulajdonosi kapitalizmus modell, amiben sokan reménykedtek, hogy csak a nagybankokat, meg a nagyvállalatokat államosítják, meg a szénbányákat, de a közép és kis üzemek megmaradhatnak. Ez megint csak nem teljesül, így szántják be a főszereplő gyógyszergyárát is, és hát nyilvánvaló, hogy az értelmiség is el van nyomva, vagy hogyha akar írni, akkor olyat kell írni, amit éppen a pártállam elvár, tehát nagyon ironikus és egyúttal szomorú így hallani ezeket a mondatokat, mikor tudja az ember a történelmi tudásával, hogy ezek a kisemberi vágyak nem fognak teljesülni legfeljebb másfél-két évig.
Ez az amerikai dramaturgia a filmekben, hogyha van egy mellékszereplőnk, aki folyamatosan arról beszél, hogy most fog nyugdíjba menni, és milyen csodálatos évek lesznek, és mennyit fog horgászni, akkor már tudod, hogy ő az, akit lelőnek a végén.
Így van, így van.
Már bocsánat.
Ez. Így van, és akkor ugye nyilván Rákosi korszak beüzemel, és akkor most a liberalizmus szempontjából hosszú-hosszú időre leeresztették a függönyt a színpadon, és nem akkor telnek az
de
élek.
Nem is próbálkozott senki, tehát hogy, mert ugye most beszéltünk arról, hogy közvetlenül a második világháború után még volt egy ilyen átmeneti, amikor még az emberek nem tudták, hogy milyen lesz az új világ, és még úgy gondolkoztak, hogy milyennek lenne jó, ha lenne. Amikor megkezdte működését a Rákosi rendszer, akkor rögtön világossá tette azt, hogy itt kinek van szava, senkinek. Tehát, hogy ez rögtön egyértelmű volt az embereknek, és az, hogy itt egy ilyen nagyon határozott ideológia van, amit követni kötelesség, és a sztálini elvek. Szóval, hogy ez hogyan lett kommunikálva a nép felé, vagy rászóltak arra, aki próbálkozott? Tehát, hogy voltak esetleg próbálkozások még eleinte, akár liberális oldalról is, hogy azért a hangjukat hallassák.
Hát, amíg a rendszer ugye nem szilárdult meg, addig elképesztő gondolati világ zajlott, tehát ebben a néhány évben is azért a magyar értelmiség nem pihent a babérjain, hanem írta a jövőre vonatkozó terveket. Ugye nagyon érdekes, hogy volt olyan magát liberálisnak valló, mondjuk baloldali liberálisnak valló, egykori polgári radikális, gondolkodó Csécsi Imre, aki például elképzelhetőnek tartott egy szocializmus és kapitalizmus közötti harmadik utat, sőt megfogalmazta azt is, ami hát ugye manapság mindenkinek, hogy is fogalmazzam, azt eredményezi, hogy a hideg víz kiveri, hogy szerintem még a magántulajdon megszűnése nélkül is tudnának működni az emberi és polgári szabadságjogok. Ugye, hát finoman fogalmazva, ez azért napjainkban, mondjuk a politika tudományban nem egy annyira elfogadott nézet, és hát valljuk meg, hogy ez azért nem is működik. Nem tudnék a történelemből mondani példát. Ráadásul ugye azóta már sok víz lefolyt a társadalom tudományokban, és most az az álláspont, hogy igazából az a fajta ősközösségi társadalom, amit még maga Marx meg Engels vizionált, az nem létezett abban a formában, tehát az, hogy soha nem volt tulajdon, magántulajdon, tehát ez így nem állja meg a helyét. És hát ugye voltak olyan elképzelések is, hát nyilván voltak elképzelések arról, hogy Magyarország előbb-utóbb kiszakad ebből a szovjet érdekszférából, és akkor ugye tudja követni ezt az áhított skandináv, finn utat, hol finn, hol osztrák, hol más utat, és hát akkor hogyan néz neki Magyarország berendezkedése? Hát ezt elég sokan megírták, ugye, mert amíg a legális politizálásra nincs lehetőség, addig ugye a papír az mindent elbír, tehát...
Csak meg ne találják.
Csak meg ne találják, igen. Mondjuk, aki írt erről például, azt nem is tudták volna megtalálni, mert az Egyesült Államokban írt Jászi Oszkár, aki már a két háború között kidolgozott egy liberális szocializmust, ezt így is hívták.
De a biztonság kedvére ezt nem itthon kezdte el kidolgozni.
Nem itthon kezdte el, de annyira nem kezdte el, hogy például ezt a művét, amelyik ezt tartalmazta, 1989-ig nem is adták ki. pedig ugye a 80-as években Jászi már eléggé visszatért a köztudatba, Litván Györgynek köszönhetően.
De Amerikában pedig kiadták?
Amerikában, hát ezt például nem, mert ez egy befejezetlen kéziratos mű volt, de nagyon sok minden mást megjelentetett. Tehát például az Egyesült Államokban azért a New Deal mellett is kiállt. És ő egy határozottan olyan gazdasági társadalmi modell dolgozott ki, liberális szocializmus címszó alatt, ami azt gondolom, a 20. századi magyar eszmetörténetben sok-sok-sok értelmiséginél végig húzódik, tehát azt mondja, hogy alapvetően a kis tulajdont kell engedélyezni, nyilvánvalóan a erőforrásokat, a szén, a alumínium gyártás, a bauxit kitermelés, közlekedési hálózat, ezeket mindenképpen állami tulajdonba kell venni, mert hogy ezek ugye mindenkit érintő kérdések, aha, de a kis tulajdont, tehát a kiskereskedelmet, kisipart és a mezőgazdaság egészét engedélyezni kell, és hogy nem szabad felszámolni a piacot, tehát a piac az, és itt kapcsolódnak össze a szálak, tehát itt érthető az, hogy miért lesz ez a Jászi-féle gondolat majd népszerű a 60-as évek reformerei számára, és aztán miért lesz ez népszerű? Miért lesz ez népszerű például olyanok számára, mint Liska Tibor? Tehát, hogy a piac az a legigazságosabb eszköz. Tehát az a terep, az a semleges terep, ahol a termelő meg a fogyasztó tud érintkezni egymással, és minden belenyúlása piaci folyamatba zsarnoksághoz vezet.
Minden esetre elég beszédes, hogy azok az emberek, akiknek vannak használható gondolatai, hogy hogyan működjön az ország, azok időben elhagyják azt. Márhogy Magyarországot.
Na jó, hát előtte Jászi még kiosztotta a saját egykori párttársait, a magyar radikálisokat, hogy azt mondta, itt a szovjetizált zónában a különböző kitelepítésekre, áttelepítésekre, népességmozgásokra utalva, hogy ez olyan barbárság, amit még az általa annyit bírált és megvetett magyar elit sem hajtott volna végre, tehát ezzel odadobta a kesztyűt, és aztán fogta magát és a kalapját, és visszament az Egyesült Államokba.
Igen. Nem, csak hogy azt mondom, hogy igen, tehát hogy akinek vannak olyan víziói, ami használható is lenne, az közben tudja nagyon jól, hogy ez az ország valószínűleg alkalmatlan arra, hogy megvalósítsa.
És hát mondanom sem kell, hogy mindez kiegészíti egy erős szakszervezet, tehát egy erős munkásvédelem, erős érdekvédelem, és nyilvánvalóan több pártrendszer. Tehát nem tudjuk egyébként, hogyha lehetőséget kap ez a modell, akkor hogyan működött volna, tehát mennyire tudta volna fönntartani magát, uram bocsá, mennyire tudta volna megtartani magát mondjuk egy esetleges Horthy-féle restaurációval szemben, vagy mennyire tudott volna működni itt két szuperhatalom között, mert azért az eléggé árulkodó, hogy 1956-ban erre a szuperhatalmak nem hagytak lehetőséget. Tehát nagyon sok a kérdőjel, de egy biztos, hogy ez egy sok tekintetben emberléptékűbb, és még hozzátenném, hogy zöldebb, ökológiailag érzékenyebb fölfogás volt, mint ami megvalósult itt a extenzív iparosítás és a munkaerő, tőke, mezőgazdaságból való kivonása jegyében Rákosiék alatt.
Pár Ádám történész politológussal a következő adásban folytatjuk a beszélgetést. A szigorú 50-es éveket lassan maga mögött hagyó társadalom állapotáról, a liberalizmus eszméjét titkon életben tartó emberekről, illetve most már konkrétan a segédanyagnak szánt Falak című filmről lesz szó. Ez volt már a Hangos Filmmozgó képizmus, legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Hangosfilm, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.